egy olyan szándékkal is kikerülhetett ez nyilván a sajtóba, hogy a Ficóval szembeni tábort, tehát az egykori ellenzéket, ami már a rendkívül megosztottá vált, újra egy táborba terelje, hiszen a Fico ellenes érzelmek máig működnek.
Üdvözlöm kedves nézőinket, új adásra jelentkezik a Nagyító, média családunk politikai háttérműsora. Vendégünk a stúdióban, ahogy ezt már megszokhatták, Kollég Zsolt. Üdvözöllek.
Szervusz Krisztián, én is köszöntöm a kedves nézőket.
Vágjunk is bele a mai adásba, van három témánk, mind a három nagyon izgalmas, úgyhogy szokás szerint először kezdjük belpolitikai témával. Hát kirobbant a Gorilla 2.0 botrány, vagy legalábbis vannak néhányan, akik már így emlegetik azt a hangfelvételt és videófelvételt, ami hát mondjuk úgy gyanús körülmények között a napvilágra került a hét elején. Nagyon röviden foglaljuk össze, hogy miről is van szó. De ugye egy Léva melletti vadászházban állítólag teljesen más nyomozati okokból elhelyeztek egy hangfölvevőt, meg egy kamerát, állítólag valami szarvasagancsba. És egyszer csak a kamera képébe besétált néhány prominens alak, Robert Fico, Robert Kalinyák, Peter Gaspar, aki Tibor Gaspar fia, letartóztatott egykori rendőrfőkapitányi, Marek Para, aki ugye többek között Marian Kocsnert is védi az ellene folyó büntetőperekben, illetve még ott volt az idősebbik Bödör, a Bonul feje. És mindenféle dolgokról beszélgettek, és itt már át is adnám neked a szót, hogy hogy értékeljük ezt, értékelhető-e valóban Gorilla 2.0-ért ez a most napvilágra került hang- és videóanyag?
Onnan kezdeném, hogy a szlovák sajtóba kiszivárgott ez az anyag, és fokozatosan kerülnek elő újabb információk.
Hát nem véletlen, ez így szokás.
Igen, az azért kérdéses, hogy mennyire szerencsés, hogyha tényleg az a cél, hogy jogi eljárás alá vonják Ficót és a hozzákötődő oligarchiát. Látok a Kocsne ügynél is, hogy nem szolgálja a nyomozás érdekét az, hogyha a sajtóban jelennek meg kiszivárgott anyagok, vagy akár találgatások, amelyek a közvéleményt ilyen-olyan irányba befolyásolják, hiszen teremtenek egy olyan várakozást, amihez képest aztán véletlen csalódás lesz. Itt inkább arra lehet számítani, hogy politikai előnyöket remélhet tőle, leginkább a kormány oldal, hogy ez kikerült a sajtóba.
Ezek szerint, bocsáss meg, nem beszélhetünk egy teljesen véletlen felbukkanásról.
Nem tudjuk a hátterét, nem látunk ebbe bele. A vélhető kiszivárgás mögött valóban ez lehet, hogy látjuk Fico előretörését az elmúlt hetekben, hónapokban, és egy olyan szándékkal is kikerülhetett ez nyilván a sajtóba, hogy a Ficóval szembeni tábort, tehát az egykori ellenzéket, ami már a rendkívül megosztottá vált, újra egy táborba terelje, hiszen a Fico ellenes érzelmek máig működnek. Legyen szó progresszívekről, vagy legyen szó akár az Olano választóiról. Igen. És hát azt is láthattuk, hogy a liberálisra hangolt szlovák sajtó az leginkább a kormánnyal szemben volt kritikus az elmúlt mondjuk így másfél évben, és most újra azt látjuk, hogy a Ficóval szembeni érzelmeket sikerült újra fölhergelni, vagy fölhorgasztani az emberekben.
Bocsáss meg, ha visszagondolsz arra, hogy jelent meg először a hír, ez keddi nap volt, ha jól emlékszem?
Igen.
Ha belegondolsz, akkor olyan szalagcímek, akkor jött a Gorilla 2.0, ugye az ügyészségi közleményt idézve, már először arról beszéltek, hogy manipulálják a nyomozást, aztán arról beszéltek, hogy lehetséges, hogy manipulálják a nyomozást azok a dolgok, amik ott elhangzottak. Aztán tegnap már arról írtak, hogy tulajdonképpen jogilag, és itt hangsúlyozzuk a jogilag szót, ne keverjük ide az erkölcsöket, de hogy jogilag semmi törvényellenes nem történt, vagy nem látszik, illetve nem hallatszik azokon a felvételeken. Most az, hogy Robert Kalinyákot felkészítik egy kihallgatásra az ügyvédei, az hát nyilván erkölcsileg bírálható, de jogilag nem lehet vele mit kezdeni. Ehhez képest viszont ma már megjelent egy újabb részlet ezekből a hangfölvételekből, ahol a két ügyvéd, Marek Para és ifjabb Gaspar arról beszél állítólag, hogy hogyan lehetne likvidálni fizikailag
Lipschitzet. Igen, de ezen a beszélgetésen nem volt jelen Robert Fico, tehát rá nyilván ezt nem lehet vonatkoztatni. Egyébként tényleg ez talán eddig a legsúlyosabb állítás. Arról beszélnek, hogy akár egy átkelőn elütni zokni nélkül, tehát őt bármikor figyelemmel tudják követni.
Csak aki esetleg nem érteni, hogy miért ezt emlegetik ezt az átkelőset, mondjuk el, hogy ugye Daniel Lipschitznek volt ez.
Igen,
a büntető,
volt egy balesete.
Amiben jogerősen el is ítélték, ha jól emlékszem, ugye halálra gázolt egy idős embert a zebrán.
Nyilván, és ugye ennek kapcsán azért leszögezhetjük, az ügy egyelőre inkább politikai előnyök szerzésére alkalmas, és abban is igazad van, hogy a beharangozása, a várakozások keltése az ennél sokkal nagyobbat ígért, már rögtön ez a szalagcím, hogy a gorillával vetik össze, igen. De azért, hogyha valaki figyeli a gorilla ügyet, ami azért már másfél évtizede húzódik idestova, és látjuk, hogy igazából nyomozati előrelépés nem igazán, nem nagyon történt, tehát azért nagy várakozásunk ennek kapcsán sem lehetett.
Így van.
Ha valaki egy picit realistán szemléli a szlovák politikai világot, de tény az, hogy arra, hogy Fico egy pillanatra zavarba jöjjön, arra tökéletesen alkalmas volt, jól lehetett látni, hogy a jól bevált formulákat újra fölidézi, uh-huh. Tehát hogy támadják, lejárató kampányról van szó, ezt a kötelezőkört megfutotta, de azért lehetett látni azt, hogy az a fajta magabiztosság, ami az előző hónapokban uh-huh. úgy jellemző volt Robert Ficóra, az úgy félig meddig eltűnt az arcáról. Elképzelhető egy olyan kommunikációs fordulat is ennek köszönhetően, mármint hogy a téma tematizálás a szlovák politikai versenyben, hogy ez valóban megtörheti Ficóék lendületét. Meglátjuk, hogy ez mennyire tartós jelenség. Most már azért azt is kijelenthetjük, hogy akkora nagy horderejű ügy ebből nem várható, sőt, leginkább majd a NAKA érdeklődése arra fog irányulni, hogy hogyan is történt ez a kiszivárogtatás, hiszen azért szögezzük le, jogállamban ilyen nem történhetne meg nyilvánvalóan. Az, hogy megtörtént, az is vizsgálatra ad okot.
Hát a legfőbb ügyész már el is rendelte, ugye Zsilinka úr, hogy vizsgálják meg, hogy kerülhetett ki a sajtóhoz.
Igen, de ugye nyilván kormány oldalon ehhez is hozzá lehet társítani. Zsilinkával szemben már elég sok ellenérzés ott is felgyülem lett, hogy éppen a Ficóféle klánt segíteni, vagy egy politikai értelemben vett klánt ebben az esetben. De azt azért szögezzük le, hogy ez nem egy jogállami gyakorlat, ez a kiszivárgás, és ha nagyobb horderejű lenne ez az ügy, bár minden részletét még nem ismerjük, akkor sem segíti, hogy kiszivárog a sajtóba, mármint a jogi eljárást azokkal szemben, akik érintettek lehetnek. Egyébként önmagában ezek a beszélgetések azért fölvetik azt a lehetőséget, hogy talán ezeken a beszélgetéseken nem is hangzottak el különösen terhelő kijelentések, de hogy nem alaptalan az elképzelés, hogy igyekeznek befolyásolni a volt kormányhoz kötődő politikusok és a hozzájuk kötődő befolyásos vállalkozók egyes ügyeket, kiemelt ügyeket. Tehát ebben azért ne legyenek illúzióink, és azt hiszem, hogy senkit ez meglepetésként nem ér.
Ha belegondolsz, akkor pont ez a talán az egész üggyel kapcsolatban a legnagyobb probléma, hogy teljesen világos, mindenki tudja, csak a vakoknak, illetve a smerszavazóknak nem nyilvánvaló, hogy az egészen a kormányváltásig, az elmúlt 8 évben egy maffia állam működött Szlovákiában, Ficóék saját kényük, kedvük és saját szájuk íze szerint irányítottak az igazságszolgáltatást, az államapparátust, mindent. Ezt nagyon nehéz lenne eltagadni. Ugyanakkor, ha objektíven nézzük az eseményeket, az azért nagyon furcsa, és te is arról beszélsz, hogy a kormány oldalnak lehetett érdeke ez a kiszivárogtatás, akkor nem vetjük el túl messzire a sulkot azzal, ha azt mondjuk, hogy hát elég valószínű, hogy így kerülhetett ki, szándékosan kerülhetett ki a sajtóhoz, nem véletlenül landolt valamelyik Aktuality.sk-s újságíró postaládájában a hang- és videóanyag. Innentől kezdve viszont azt a harcot, azt a küzdelmet, amit teljesen jogosan indított meg Matovics és a kormány oldal a korrupció ellen, amivel választást nyertek tulajdonképpen, hiszen ezen kívül különösebb üzenetük nem volt. Hogy is mondjam, beszennyezi egy ilyen dolog, egy ilyen kiszivárogtatás ezt az egész küzdelmet, és hát valahol az ember igazságérzetét sérti, hogy rendben van, hogy Ficóékról van szó, de azért nem biztos, hogy ilyen eszközökkel kéne ezt a játékot lefolytatni. Ez Ficóékra jellemző eszköz.
Ez már korábban is téma volt a műsorban, hogy vajon ez a korrupció ellenes harc, ez nem válik-e valamilyen hitvitává a Smer szavazók és a kormányoldali szavazók között, hiszen abban a pillanatban, amikor előkerül annak a lehetőség, hogy a kormányoldal bármilyen módon befolyásolja az igazságszolgáltatást,
hát, vagy a
akkor ezt a morál, vagy akár a nyilvánosságot, persze a kettő nem ugyanaz.
Világos.
Ezt szögezzük le. Onnantól ilyen morális fenntartásokat fogalmazhat meg az ellenzéki oldal. Nem szlovákiai sajátosság azért, persze, hogy ilyen kiszivárgott anyagok megjelennek. Nyilván nem örömteli jelenség, de mondjuk úgy, hogy a nyugati demokráciákban sem teljesen véletlenül kerülnek ki ilyen lejárató anyagok. Azért veszélyes a morális harapokról beszélni a korrupció ellenes harc esetében, mert bármilyen apró dologgal ez kikezdhető. Tehát nagyon vékony jég az, ami a Matovicsék, főleg Matovicsról van szó, ő exponálta magát leginkább ebben a korrupció ellenes harcban, hogyha kikezdhetetlen morális alapokról végig tudja vinni a ciklust, és eredményeket tud felmutatni a korrupció ellenes harcban, akkor beszélhetünk politikai sikerről az esetében. Tehát bármilyen módon kikezdhető ez a morális alap, legyen szó akár egy ilyen megkérdőjelezhető hátterű kiszivárgott anyagról, onnantól kezdve ezek a kételyek fölmerülnek. És azért nem foglalnék állást abban, hogy milyen jelzővel illessük ezt, jogos vagy jogtalan, hiszen ezzel már tulajdonképpen ebbe a hitvitába szállunk bele, hogy értelmezzük ezt a politikai történést az ellenzék, vagy a kormány oldal szája íze szerint tulajdonképpen. Nagyon nehéz ebben objektíven állást foglalni. A jogállami gyakorlattól valóban merőben szokatlan, hogy ilyen módon szivárognak ki
a
dolgok.
Igen, ezen nagyon szeretem, nagyon finoman tudsz
fogalmazni. De tegyük hozzá, hogy azért senkit ez nem lep meg. Meg kell mondanom, hogy Ficóék lendületét mégiscsak megtörheti. Ez lenne szerintem most a legfontosabb állítás ezzel kapcsolatosan. De jól látható, hogy olyan fogást, amivel Ficó politikai pályafutását véglegesen kerékbe lehessen törni, olyat ez az ügy nem kínál, vagy egyelőre olyan részlete is nem ismerjük, amit kínálhatna. Viszont tény az, hogy hónapok óta először Ficó magyarázkodni volt kénytelen, és azért van egy ügy, ami, vagy ezen belül egy olyan állítás, amire azért érdemes még pár szót ejtenünk, mégpedig az, hogy Robert Ficó 50 ezer eurót tart az irodájában.
Ja, igen, igen, van.
Azért ez egy gyöngyszám.
Nagyon röviden mondd el kérlek, hogy miről van szó, esetleg valaki nem követte volna.
Hát ezt. Ugye ott arról beszélgettek, hogy
ugye, bocsánat, ugye több alkalommal is készült videó és hangfelvétel, nem egyetlen
pontosan,
találkozásról.
Pontosan, és volt, amiken Ficó is részt vett, igen. És volt, amiken nem. Az előbb említett ilyen beszélgetés volt. Ficó arról beszél, hogy meglopták őt, 50 ezer eurót loptak el, meg egyéb értékeket az irodájából, ráadásul pontosan. Így.
Ami, lehet, hogy valami ami kollégája
most,
volt.
Ami most olyan értelemben érdekes, csak hogy miért is tart valaki 50 ezer eurót az irodájában. Ficó meg is adta a kézzel fogható választ erre. Persze tegyük ezt idézőjelbe, hogy nem bízik a bankokban. No, de kedves Ficó választók, azért ha jobban belegondolunk, lehet, hogy Ficónak 50 euró annyi, vagy ami nekünk 50 euró, az neki 50 ezer euró, vagy milyen egyéb magyarázatot lehet találni arra, hogy valaki ekkora pénzösszeget tart az irodájában, és ha megengedsz még egy mondatot, ebből politikus nem igazán jöhet ki jól, hiszen a Smer választóinak többsége sem engedheti meg magának, hogy ilyen összeget csak úgy ott tartson valahol, ahol esetleg nem lenne számára ez indokolt.
Egyetlen apró mondat még ide a végére ehhez a témához, Ficó 50 ezer eurójához. Nem véletlenül mondta azt az egykori miniszterelnök ugyanitt, hogy mikor kérdezték, hogy hát a feljelentés az hol maradt, és azt mondta, hogy hát mit mondta volna a rendőröknek, miért tartok 50 ezer eurót. Úgyhogy feljelentést.
De most már hivatalban megtették helyette.
Így van, nem véletlen. Úgy, és ez egy jópofa fricska talán.
Azért ez az a helyzet, amiben nem teljesen jön ki jól, hiszen ez azt már választói, tehát a törzs választóit is elbizonyíthatja, hiszen ez egy jó példa az ulizálásra.
Megtörő lendületről beszéltél itt az imént, és akkor a következő témánknak ezzel meg is adod egy jófajta, jóféle felvezetését. Áttérünk egy kicsit a magyar belpolitikára. Az október 23-ai megemlékezések, amik szokás szerint Magyarország politikai életéhez híve megint azért elég erős aktuálpolitikai színezetet kaptak úgy a kormány oldali, mint az ellenzéki megemlékezések és beszédekben. Valahogy azt lehetett érezni, hogy az az lendület, az a felfelé hajló törekvés, ami jellemezte mondjuk az ellenzéki előválasztási kampányt, ahol érezni lehetett, hogy az ellenzéknél, ha nem is áttörés van, de végre sikerült saját szájuk íze szerint tematizálni a közvéleményt, és róluk szólnak a hírek, velük van tele a sajtó, hogy egy ismert dalszöveget idézzek, az mintha megtört volna ott október 23-a előtt néhány nappal, és azóta sem változott. Ha csak arra gondolunk, hogy a Fidesz békemenetén és az október 23-ai megemlékezésén a Bajcsi Zsilinszki és az Andrássy sarkán ott volt nagyjából 250 ezer ember, ennyi a hivatalos jelentés. Ehhez képest pedig a Hősök terén az összeellenzéki megemlékezésen lehetett néhány ezer. Azért óriási a különbség, zongorázni lehet, hogy úgy mondjam.
Valóban megtört a lendület, amit az előválasztási kampány azért láthatóan biztosított az ellenzék számára. Az egy olyan innováció volt, amivel korábban nem élt, vagy nem ilyen sikeresen élt az ellenzék. Hiszen emlékezhetünk, a főpolgármester is ilyen módon választották ki főpolgármester jelöltjüket. De az előválasztás amellett, hogy váratlan eredményt hozott, hiszen Márki-Zay Péter győzelmével korábban nem igazán számolt senki, azzal is járt, hogy Márki-Zay saját maga is bejelentett, hogy sikerült leváltani az ellenzéket. Jól látható, hogy azért ez zavart kelt az ő mögé felsorakozó pártok soraiban.
Meg hát nem is egészen igaz.
Annyiban igaz, hogy nem a pártok által jelölt, a miniszterelnök jelölt futott be, tehát ez egy lehetséges narratíva lenne, csak igazából a háttere nem biztosította a Márki-Zay mögött felsorakozó tömegeknek, és már október 23-a jól mutatta, hogy ha a pártok nem mozgósítanak, akkor igazából nagy tömegre nem lehet számítani egy ellenzéki tömegrendezvényen. Szerintem Ez az október 23-a, az az ellenzéki pártok részéről egy fricska volt Márki-Zainak.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy szeretem az összeesküvés elméleteket, ezt szerintem már kiderült az adás nézőinek korábban is. Tehát arra gondolsz, hogy szándékos lehet, vagy hogy is mondjam, nem véletlenül hunytak szemet a mozgósítás hát elmaradása
kezdjük fölött. Ott, hogy ez az ellenzéki tömegrendezvény milyen módon került bejelentésre. Húzták, halasztották egyáltalán az időpont és a helyszín megadását, tehát igazából az ellenzéki közvélemény nem nagyon tudott erre felkészülni, és jól látható volt az is, hogy a pártok, különösen a DK vagy a Jobbik nem igazán erőltette meg magát, hogy megszervezze saját szimpatizánsait, és kimenjenek erre a tömegrendezvényre. Ugyanakkor azt el lehet mondani, hogy nem teljesen volt sikertelen tulajdonképpen az ellenzék számára ez az október 23-i tömegrendezvény. Nem sikerült egy tömegrendezvényt megszervezniük, tehát a mondjuk egy mozgósítási versenyt látványosan elveszítették a Fidesz-szel szemben.
De azt mondod, hogy ezek szerint nem is bánták ezt annyira.
De viszont a másik oldalon meg azt lehetett látni, hogy mégiscsak felsorakoznak ott a színpadon az ellenzék politikusai, és azok az ellenzéki választók, akik ezzel megelégednek, számukra mégiscsak egy sikeres történet befejezése volt október 23. Az előválasztási folyamattal megválasztották Márki-Zayt, a közös ellenzéki jelöltet, mellette, hangsúlyozom, mellette felsorakoztak az ellenzék politikusai. Önmagában tehát ebből azt levonni, hogy itt véglegesen megtört volna az ellenzék lendülete, azért nagyon, nagyon optimista és nem is igazán ajánlatos, hogyha a kormánypárti nyilvánosság ezt így gondolná. El ne feledjük, a Márki-Zayt történet az 2018. februárjában indult a magyar nagypolitikában, amikor némi meglepetésre, vagy hát vaskos meglepetésre inkább ezt is lehet mondani, befutott, mint polgármester jelölt Hódmezővásárhelyen. Ez viszont egy olyan lendületet kölcsönzött a Fidesz kampánynak, hiszen ekkor már a 2018-as országgyűlési választások kampányában voltunk, ami nélkül vélhetően nem lett volna lehetőség megismételni a kétharmadot. Most viszont egy olyan érzés lehet október 23-a után a fideszes közvéleményben, hogy ezt a választást már megnyertük. Ez a választás lefutott, hiszen elég a képekre tekinteni, volt egy impozáns békemenet, és Orbán Viktor mögött egy impozáns tömeg sorakozott fel meghallgatni az ünnepi beszédét, és volt egy meglehetősen foghíjas ellenzéki rendezvény. Viszont el ne feledjük, a választás majd áprilisban vélhetően egy mozgósítási verseny lesz. Az ellenzéknek vannak komoly gondjai ezzel, ezt láthatjuk.
Bocsánat, viszont, de az előválasztás azért ezen segített.
Némileg látható volt, hogy azért ők is tudnak megszólítani olyanokat, akik korábban a politikáját nem
érdeklődtek. Nem egészen erre gondoltam, hanem arra, hogy sikerült azért 600 egy néhány ezer, ugye ennyien vettek részt az előválasztáson.
A két fordulóban összesen olyanok, akik vagy egyik, igen, vagy másikban ott 800 ezernél is.
Akkor sikerült 800 ezer választópolgár nevét
ami, összeszedni. Igen, ami a 8 millió magyarországi választónak azért legfeljebb tizede. No de azt gondolom, hogy messze nem beszéltünk lefutott választásról, hiszen alapvetően mégiscsak fölállt egy ellenzéki egység, amely most jelenleg azért komoly szerkezeti gondokkal küzd, jelesül. A miniszterelnök jelölt mögött egyelőre nincs meg az az egység, ami szükséges lenne a közös munkához, viszont ami Márki-Zaynak mindenképpen, meg hát tulajdonképpen az ellenzéki egységnek a javát szolgálhatja, ebből az egységből senki nem léphet ki. Ha ezt valaki megteszi, legyen szó akár Gyurcsányról, vagy bármelyik más ellenzéki pártról, ami pillanatnyi érdekét abban látná, hogy ebből kiugrik, az súlyos politikai hibát követel, azt is kijelentetem, hogy politikai öngyilkosságot. Ilyen módon tehát az, hogy az ellenzéki egység fölállt, én azt gondolom, hogy ez azért egy nagyon komoly kihívás, és a következő heteknek, hónapoknak arról kell majd szólnia a kormány oldalon, hogy az előző két választáshoz hasonlóan, ugye emlékezhetünk, 14-ben ilyen volt a rezsicsökkentés üzenete, 18-ban pedig a migrációs válságra adott válaszok segítették kétharmados sikerhez a kormány oldalt. Most is meg kell találni azt a témát, amely egy fő vezérfonal lesz a választási kampánynak. Kínálkozik egy ilyen, a rezsicsökkentés megőrzése, és ez talán átkötés lehet a következő témánkhoz, ugyanis az az energiaválság, aminek szemtanúi vagyunk, akár Közép-Európában is, de világszerte látjuk ezt a problémát, az a következő hónapoknak egy fontos kérdése, és Magyarország ebben a tekintetben túl a kormány szlogenén tényleg jobban teljesít, mint a legtöbb európai ország. Tehát itt vannak reális lépések, kormányzati támogató lépések, amelyek nem csak a lakosság érdekeit szolgálják, hanem a magyar gazdaság érdekeit is. Az energiaáraknak a szinten tartása és az energiabiztonság megteremtése tekintetében Magyarország bizony komoly előnyben van a közép-európai szomszédaihoz képest, és ez egy fontos üzenet lehet, csak ezt el kell juttatni a választókhoz nyilvánvalóan. Viszont biztos, hogy adós jelenleg a Fidesz a választási kampánycsapata azzal, hogy a mozgásba hozza a kampányt. Azt jól láttuk, hogy az előválasztási kampány idején a Fidesz inkább reakciókat adott mindenre, és azok a reakciók azért szerintem nem minden esetben produktívak. Márki-Zay Péter kapcsán a Gyurcsányval való összemosás az nem minden esetben adekvát. Egy biztos, egy tény, Gyurcsány nélkül nincsen ellenzéki összefogás Magyarországon, tehát Márki-Zay Péter nem mondhatja azt magáról, hogy nincs semmi köze Gyurcsányhoz, de esetében nem működik ugyanúgy Gyurcsánnyal való összekötés, mint ez történt volna Dobrev esetében, vagy Karácsony esetében. Ez elég lehet a fideszes törzsválasztók mondjuk így meggyőzéséhez, de a választáshoz a Fidesz törzsbázisán kívül egy jó félmilliós tömeget kell még majd mozgásba hozni, tehát ehhez kell megtalálni azokat az üzeneteket, amelyek még egyelőre nem hangoztak el.
Egyetlen gondolat még a magyaroktól a politikai témánkhoz, aztán tovább megyünk erre az általad is most már beharangozott energiaválság, földgázválság témára. Ugye egyelőre nem sokat beszéltünk arról, és talán sokan el is feledkeznek arról, hogy a magyar választási rendszer ugye arról szól, hogy listás szavazás is van, illetve egyéni körzetek, 106 egyéni választókörzet is. A 106 egyéni választókörzetben kész az ellenzéki lista, megvan, hogy a 106-ból, mind a 106-ban megvan, melyik ellenzéki párt adja ott a jelöltet. Ezt levajazták. Ugyanakkor a lista még nincs meg. Úgyhogy ez még lesz, ez még egy érdekes kör lesz, és egy nagyon nehéz kör lesz az ellenzéki pártok között. Ugye, ha jól emlékszem, múltkor néztem utána, azt hiszem 30 napja van a választáson induló pártoknak, hogy leadják ezt a listát a választások előtt, tehát március közepén, március végén le kell adni. Márki-Zaynak nyilván az az érdeke, hogy minél később készüljön el ez a lista, hiszen addigra még új támogatókat tud gyűjteni. Az az űr, ami mögötte tátunk, elkezdett feltöltődni. Gyurcsányéknak meg mondjuk éppen az lenne az érdeke, mint az előválasztásból kikerült legerősebb pártnak, hogy minél hamarabb elkészüljön ez a lista.
Ez jogos feltételezés, de azért tegyük hozzá, hogy mindaddig, amíg ez a lista nem készül el, addig bizonytalanság van e körül, és nem érdeke most már az Egyesült Ellenzéknek, hogy ez a lista minél később készüljön el. Lehet, hogy Márki-Zay Péter nyitva tartana ezt a listát, de idővel rá fogják őt kényszeríteni arra, hogy fölálljon ez a közös ellenzéki lista, és én azt gondolom, hogy itt az ellenzéki pártoknak azért lesz egy erős lobby érdeke, és a nyilvánosság előtt Márki-Zay Péternek pedig nem lesz érdeke ezeket a konfliktusokat vállalni a továbbiakban. Rá is igaz, amit az előbb mondtam, ahogy a pártok nem ugorhatnak ki ebből az együttműködésből, úgy ő sem teheti meg, hogy teljességgel önálló arcért épít. Ezt jól mutatja két dolog. Az egyik az, amikor ezt magabiztosan kijelentette, hogy leváltotta az ellenzéket, ez milyen ellenérzéseket váltott ki az ellenzéki táborban. És a másik, mennyire tapasztalatlanul a politikában azért megmutatkozik egy-egy ilyen ügyön, amikor a DK-sok a kezébe adnak egy általuk idézőjelben a Fidesztől kapott, róla készült ilyen lejárató csomagot. Hát ebből legkevésbé Márki-Zay Péter jött ki jól, hiszen ez egy olyan összeállított anyag, amit bárki össze tud ollózni az internetről. Vélhetően úgy gondolta Márki-Zay Péter, hogy ezzel az ellenzéki egységet tudja demonstrálni, valójában inkább a saját tapasztalatlanságát sikerült kidomborítani, és ha valaki dörzsölte a tenyerét, közben az éppen Gyurcsány Ferenc volt. Azt azért látjuk, hogy érkeznek a fricskák a pártok részéről a Márki-Zay irányába, ismételném magam, október 23-i tömegrendezvény, akár ez a kis összegyűjtött
a tömegrendezvény tömegjellegének elmaradása.
Igen, és hát ennek okán én nem gondolom, hogy Márki-Zay Péter mozgástere igen nagy lenne, és hogy lehetősége volna húzni a listaállítást. Ebben valóban vannak konfliktusok, de jó eséllyel azt gondolom, hogy a pártok, az ellenzéki pártok egy bizonyos idő elbizonytalanodás után újra nyerekben érzik magukat Márki-Zay Péterrel, mondjuk így szemben.
Zárjuk akkor a műsort a harmadik külpolitikai geopolitikai talán még inkább témával, ugye a kialakult energia és földgázválság. Talán érdemes földgázválságról beszélni, és azzal összefüggésben energiaválságról, hiszen a földgázárak elszállása megmutatkozik az elektromos áramárának emelkedésében is többek között. Richard Sulik gazdasági miniszter vasárnap egy tévéműsorban beszélt az elektromos áramárának emelkedésről, a földgáz árának emelkedésről, a készlethiányról, és azt találta mondani, hogy ha hideg tél vár Szlovákiára, akkor vagy a régiónkra, akkor elképzelhető, hogy Szlovákiának február utolsó, így mondta, utolsó 8-9 napjában nem lesz elég földgázkészlete. Ez nem azt jelenti, hogy a lakosságnak nem tudja majd kifűteni a lakását, illetve házát, hanem hogy az állam kénytelen lesz néhány nagyipari fogyasztót, a Sulik, ha jól emlékszem, konkrétan említette is a vágsályi Duszlót, leállítani, felfüggeszteni a termelésüket. Adódik a kérdés, hogyha a készletek kapacitásával pontosan tisztában vannak, és érzik, hogyha hideg lesz a tél, akkor bő másfél hétig nem lesz elég földgáz, akkor miért nem tesznek valamit?
Ez megint az a helyzet, hogy a politika mindig rövid távra tervez, és amikor egy gazdasági miniszter ilyen kijelentéseket tesz, azon nyilván politikai céljai vannak. Sulik persze nem áll messze attól, hogy megtalálja a bűnbakot is a kormányon belül, aki alakult helyzetért felelős lehet. Hozzá kell tegyem, Szlovákiában a kormány tényleg tűzoltással foglalkozott az elmúlt időszakban. A közgazdászok még a költségvetés kapcsán is leginkább ilyen kritikát fogalmaztak meg, hogy nem a hosszú távú tervezés jellemzi, hanem sokkal inkább rövid távú, akár politikai előnyszerzésre alkalmas tételek vannak benne, akár az energiapolitikára is igaz ez Szlovákiában. És újra a magyar példát tudjuk párhuzamba állítani. Tényleg egy olyan stratégiai gondolkodás hiányzik Szlovákiában, hogy hogyan lehet egy, az energiabiztonságot megteremteni, kettő, olyan stabil energiaárakat teremteni a mostani kihívások között, ami nem csak a lakosság számára jelent egy elviselhető árszintet, hanem éppen a termelés zavartalanságát teszi lehetővé. Hiszen az általad említett vágsályi Duszló képviselői már hetekkel ezelőtt felhívták a figyelmet, hogy komoly gond lehet, sajtótájékoztatót tartottak, hogy már így is korlátozniuk kell a termelést. Igen. Már elég az is, hogy olyan szinten ugrik meg az energia ár a nagyfogyasztók számára, amit utána versenyképesen nem tudnak beépíteni a saját termékeikbe.
Bocsánat, és ez óhatatlanul megjelenik aztán az emberek szintjén is, hiszen ha leáll a termelés, akkor egy hétre hazakényszerül a munkavállaló, nyilván igen, kevesebb a fizetése, hiányzik a túlórapótlék, tehát ez nem csak a nagyvállalatokat érinti, ha elfogy a gáz.
És itt megint csak nem szlovákiai jelenségről van szó, és a jó példa mellett nyilván nem csak Magyarország, más országok is, amelyek részben földrajzi helyzetüknél vagy akár az energiahordozókból való, a szénhidrogénekbe való gazdagságuknak köszönhetően máshogy állnak hozzá. Vannak országok, ahol viszont szintén komoly gond van, leginkább Nyugat-Európában. Ami szerintem így a kedves nézők számára talán nem teljesen érthető, miközben meglódulnak az energiaárak, az uniós politika arra irányul, hogy egyre inkább a zöld energia felé tereljék a fogyasztókat, miközben jelenleg azt látjuk, hogy ennek jelenleg sem az energiastabilitást, sem a megfelelő árszínvonalat nem tudja garantálni a zöld energia. Hosszú távú stratégiában természetesen a megújuló energiákba kell gondolkodnunk, épp esző ember ezzel nem vitatkozik, de éppen a válságos időkben azokhoz a tartalékokhoz kellene bölcsebben nyúlni, amiket még azért kínál számunkra a természet, és ezek nyilván a szénhidrogének, elsősorban itt a földgázról beszélünk. Ami itt az energiabiztonság kapcsán felmerül, hogy a legnagyobb földgáz beszállítója Európának Oroszország. Nyilván vannak földgázmezők az Északi-tengeren, tehát leginkább Nagy-Britannia, Norvégia.
Igen, csak hát ugye ez most két nem Európai Uniós tagról, egy frissen és egy hagyományosan nem Európai Uniós
igen,
tagról.
Igen, de hát ugye beszélünk. Az európai piacot valahol össze lehet ilyen módon igen hangolni.
Bocsánat, de egyébként az orosz import 40, ha jól emlékszem 7%, de lehet, hogy 46 az Európai Unió földgáz importjának. Tehát majdnem a fele az európai földgáznak az Oroszországból érkezik.
Igen, tehát ez a függés, ez teljesen nyilvánvaló. Igen.
Sőt, ez növekedett az elmúlt egy néhány évben.
És látható, hogy Oroszország politikai fegyverként tekint erre a lehetőségre. Tehát miközben az Európai Unió szankciókkal sújtja Moszkvát, Moszkvának lehetősége van ilyen politikai választ adni, és jól látható az utóbbi napok, hetek reakciói, hogy Putyin készül is, vagy készülhet is egy ilyen válaszra. A legnagyobb felelőssége Európának most abban van, hogy a jövő esélyét, nyilván a zöld energiában és a megújuló energiában kell gondolnunk, de a mindennapok ellátását kell biztosítani, és úgy látszik, hogy ez az, ami a legnagyobb kihívást jelenti, hiszen nagyokat álmodni könnyű, de fölfűteni a szobát éppen ma vagy holnap az már nem annyira könnyű, és erre kell konkrétan most válaszokat adni. Szlovákia ugyanezen az úton jár, hogy amikor energiabőség van, meg energiabiztonság garantált, akkor ezekkel a dolgokkal nem kell foglalkozni, de amikor beüt a baj, akkor beszélünk róla, de igazából a megoldást magunk sem látjuk. Én azért azt gondolom, hogy februárban is ki fogjuk tűfűteni a szobákat, de hogy a gazdaság megsínyli majd, és egy-egy nagy vándorlat akár korlátozhatja is a termelését, ez szinte elkerülhetetlennek látszik, hiszen azok a feltételek, amik most vannak, azok nem igazán fognak változni. Tehát nem lesz kevésbé feszült Oroszország és az Európai Unió viszonya, és igazából az Európai Uniós energiapolitika irányai sem fognak megváltozni. Ha igen, akkor ahhoz nagyon komoly politikai változásokra lenne szükség. El ne feledjük, hogy éppen miközben az árak elszabadulnak, még éppen az energia megadóztatásáról, vagy egy külön adó kivetéséről gondolkodnak.
A fosszilis energiaforrásokra van,
pontosan, ami nyilvánvalóan és ebből következik, hogy a jelenlegi legfontosabb tendenciákkal megy ez szembe, vagy a legfontosabb kihívásokra ad egy olyan választ, ami még nehezebbé teszi a megoldást.
Nagyon remélem, Zsolt, hogy a december és januári nagyítóadásokat nem nagy kabátban kell majd folytatnunk, majd a gyártásvezetővel az adás után megbeszéljük, hogy mivel is fűtjük fel a stúdió helyiséget, de mára ennyi volt a nekünk szánt adásidő. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nézőknek szokás szerint köszönjük szépen kitüntető figyelmüket. Tartsanak velünk a jövő héten is, akkor extra adással jövünk a viszontlátásra.